Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bal?
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt. Jó volt.
Beaton Studio.
Hello, olvasó! A mai adásban egy különleges könyvmentési akcióról lesz szó, ami egy olvasás népszerűsítő kezdeményezés is. Budapest számos pontján láthattok mozgó könyvszekereket, ennek megálmodója lesz a vendégem. Ezeken a könyvszekereken egy buszjegy áráért vehetsz egy könyvet, de hogy miért vágott ebbe bele és hogyan működik és mikor terjeszkedhetnek vidékre, azt hamarosan kiderítem. Majd Valuska László, a Margó Irodalmi Fesztivál alapítója és vezetője árulja el, hogy melyik élete könyve, végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belekezdünk, néhány szó a műsor szponzorairól.
Több mint 2000 történet, amely rosszul kezdődött. De nem kell, hogy rosszul is folytatódjon. Az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja évente több mint 2000 nehéz sorsú gyermeknek ad esélyt a felzárkózásra rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal. Támogasd munkánkat, és adjunk együtt esélyt a gyerekeknek a felzárkózásra. Részletekért keresd fel a www.segélyszervezet.hu/kapaszkodó oldalt.
Ahogy az előbb már elmondtam, ma a mozgó könyvszekerek nyomába eredünk. A Nincs időm olvasni kihívás alapítójaként minden olvasással kapcsolatos programot figyelek, különös tekintettel a népszerűsítő akciókra és kampányokra, hiszen a könyvek szívügyeim. És így találtam rá erre a bújtatott olvasás népszerűsítő akcióra is, ami azért tetszik nagyon, mert mindössze egy buszjegy vagy egy újság áráért szerezhetsz be kincseket. Vendégem Boda István, a mozgó könyvszekerek vezetője, egész pontosan a Közkincs Művészeti és Kultúra Közhasznú Egyesület elnöke. István, az olvasás népszerűsítés volt a cél, vagy csak ezt én látom bele?
Pontosan jól látja a lényeget. Ez az egész mozgalom gyakorlatilag azért indult, hogy az emberek kezébe könyvet adjunk, hogy a mai internetes és mobiltelefonokkal felnövő nemzedéket egy picikét próbáljuk a hagyományos értékek felé, az igazi kulturális és művészeti értékek felé terelni, és ugye egy új könyv elég drága, és sokszor ez az akadály, hogy valaki, aki szeret olvasni, nem teheti meg azt, hogy hetente vásároljon 2-3-4 ezer forintért egy új könyvet, és így megpróbáljuk tényleg fillérekért, pár száz forintokért a kezükbe nyomni, és ezért vagyunk ott a köztereken, hogy egyszerűen szembe menjünk az emberekkel, és szinte oda tudjuk nyomni a kezükbe a könyvet.
Igen, kicsit közepébe vágva kezdtem el, de akkor mondjuk el azoknak a hallgatóknak, akik esetleg nem tudják, meg egyébként lehet vidékiek, hiszen egyelőre még csak a fővárosban vannak mozgó könyvszekerek. Ezek ilyen átalakított, szekérből átalakított könyvesboltok tulajdonképpen, ami igen, tele van pakolva, szerintem több ezer darab könyv példány is fönt van ezeken a szekereken. Budapest közterein találkozhatunk velük, és 400 forintra szerezhetünk be tulajdonképpen tényleg kincseket. Én a beszélgetés kedvéért elhoztam három kedvencemet. Van egy olyan mániám, hogy én amikor mozgó könyvszekérrel találkozom, akkor mindig megkérdezem, hogy van-e Szerb Antal, nekem ő a kedvenc szerzőm, 100 vers című munkáját évek óta keresem, és éppen múlt héten találtam meg a Jászai Mari téren a mozgó könyvszekéren, borzasztóan boldog is voltam emiatt. Tehát a mozgó könyvszekerek tulajdonképpen olyanok, mintha az emberek közé menne az antikvárium. Hogyan indult egyáltalán ez az egész, az ötlet?
Egy barátunk keresett meg azzal, hogy lenne egy olyan ötlete, hogy a használt könyvek ne kerüljenek az enyészetbe, és egy picikét visszahozzuk a divatba az olvasást. Hogy erre neki van valami a fejébe, és akkor leültünk beszélgetni, és ehhez kellett egy már múlttal rendelkező közhasznú kulturális szervezet, ezek voltunk mi, a Közkincs Egyesület. Azt kell tudni, hogy mi a busójárás szervezésével kezdtük a pályafutásunkat még 2006-ban, és azóta is aktívan részt veszünk a Mohácsi önkormányzattal együtt ebben a munkában. Jött egy ilyen újabb kihívás, amihez nagyon sok ötlet kellett, nagyon sok pénz, és ki kellett találni egy működőképes, gazdaságilag is működőképes modellt. És mi mögé álltunk, beletettünk pénzt, energiát, és lám-lám, idén vagyunk 5 évesek.
Sok anyagi ráfordítás kellett, hogy ezek a szekerek is átlakítva kint tudjanak lenni az utcán. Ezeket érdemes tudni, hogy el sem viszik onnan, tehát hogy non-stop kint vannak tulajdonképpen. Nyilván fel kellett szerelni valamiféle védelemmel, hogy ne törjék be, ne fosszák ki ezeket.
Valóban ezeket a szekereket különleges üvegezéssel kell ellátni, hogy ne lehessen betörni, tehát ilyen dupla kirakat üvegek vannak benne, ami nem törik el. Emellett olyan masszív szerkezetűnek kell lennie, hogy több ezer gömbnek a súlyát elbírja. Meg tudtuk oldani eddig támogatókkal, hogy elinduljon ez a dolog, és most jelen pillanatban is van egy olyan főbb támogatónk, aki segíti a kulturális missziunkat. És itt el szeretném mondani, hogy nagyon szívesen várunk még olyan cégeket vagy magánembereket, akik szívesen támogatják ezt az ügyet. Mert valóban ez a 400 forintos ára, mennyiért mi áruljuk a könyveket, ez valóban arra kell, hogy null szaldón fel lehessen tartani ezt a olvasási programot. Néhányst lejjebb megyünk egy kicsikét az árral, már nem jönnek ki a minimálbérek, már nem tudjuk azt a minőségű és azt a mennyiségű könyvet kitenni nap, mint nap a szekerekre, amitől ez igényes és színvonalas. És még sorolhatnám a mindenféle kockázatokat, amit rejt ennek az üzemeltetése, de most 5 év után azt kell, hogy mondjam, hogy egy kis támogatás, a lakosság támogatásával jól működik ez a dolog, nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, úgy néz ki, hogy beálltunk egy állandó minőségre, az emberek nagyon-nagyon sokat segítenek, akik a már megunt könyveiket felajánlják, azokat mi begyűjtjük, aztán kikerül a lakossághoz, nem megy az enyészetbe. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez az emberekért van, és az emberek is tartják ezt fent.
Tehát úgy képzeljük el, hogyha valaki van egy csomó olyan könyv, amire nincs szüksége, akkor megkeresi az Egyesületet.
Igen.
És ezeket a könyveket akár vállalja is az Egyesület, hogy elszállítja tőle.
Így van.
Leválogatja. Igen. Majd kikerül a könyvszekérre?
Majd kikerül a könyvszekérre. Egy nagyon-nagyon magas szintű rostán mennek át a könyvek, hogy mi az, ami kikerülhet a könyvszekérre, és mi az, ami nem. És ezért talált ön is kincseket, mert nyilvánvalóan olyan szakemberek válogatnak a raktárban, akik pontosan tudják, hogy mire van szükség, és képzett emberek. Ez nagyon-nagyon fontos, mert ha elponyvásodunk, akkor egy közönséges könyvvárosok leszünk. Így pedig azt kell, hogy mondjam, hogy értékes könyveket tud az ember megkapni, irodalmilag értékes könyveket. Van, ami néha még értékben is magas értékű.
Komoly konkurenciát jelent ez egyébként az antikváriumoknak?
Nem mondanám olyan nagyon, mert úgy gondolom, hogy az antikvárium az egészen értékes könyveket árusítja. Tehát ő nekik fontos, hogy legyen dedikált könyvük, első kiadású könyvük. Nekünk a Pál utcai fiúk is egy nagyon értékes könyv, főleg most szeptemberben, hogy az iskola kezdésre megtalálják a kötelező olvasmányokat nagyon olcsón, ezért nagyon sok hálát kapunk, és nagyon sok pozitív visszajelzést. Szóval igazán nem jelentünk nagy konkurenciát, én úgy gondolom. Tehát amiket mi árulunk, annak a nagy részét az antikvárium nem szokta kitenni. Most nem vagyok olyan nagy antikváriumban járó, de ahol voltam, ott inkább drágább kategória az, amivel ők foglalkoznak. Természetesen hozzánk is bejön a drágább kategória is, és akkor azt kitesszük, aki hozzájut, annak szerencséje van, hogy ilyen olcsó pénzért hozzájut.
Nézzük kicsit az infrastruktúrát, hány ember dolgozik, hány könyvszekér van most pontosan, és mi a helyzet a vidékre terjeszkedéssel? Én nagyon sokszor kapok olyan üzeneteket, amikor megosztom, hogy milyen kincseket találtam, hogy ú, de jó lenne, ha lenne vidéken is.
Kilenc könyves szekerünk van, és 20-30 közötti az alkalmazotti létszámunk, ez ingadozó, időszakonként is változhat.
Ebben benne vannak azok, akik leválogatnak a raktárba, meg azok, akik ott állnak a szekér mellett.
Akik ott állnak a szekér mellett, igen. Akik ott állnak a szekér mellett, az a körülbelül 20 ember, és akkor a fölötte levő rész pedig a egyéb infrastruktúra, kiszállítók, beszállítók és raktári alkalmazottak, aztán iroda, minden van. A vidéki terjeszkedésre úgy gondolom, hogy nem vagyunk teljesen készen. Volt egy próbálkozásunk Veszprémben, de azt kellett, hogy leszűrjük, hogy nem tudjuk megoldani ezekből a 400 forintokból azt, hogy ott minden nap friss könyv kerüljön ki, ugyanúgy, mint a budapesti szekerekre, és olyan minőségű könyv kerüljön ki.
Mert hogy minden nap kerül ki friss könyv a szekerekre?
Minden áldott nap. De ezt úgy kell elképzelni, hogy több banános doboznyi szekerenként. Tehát rengeteg könyv kerül ki, és ez azt mutatja, hogy ez el is fogy. Tehát úgy érzem, hogy a kulturális missziónk egy jó irányba van, és egyre több ember olvas.
De közben az is eszembe jut, hogy akkor, ha sok könyvet ajánlanak fel az Egyesületnek, akkor lehet, hogy sokaknak mégsem annyira értékes a könyv.
Nem erről van szó. Nagyon sokan, akik rendszeres vásárlóink azok ajánlják fel a könyvet. Mert amit már ők elolvastak, és hozzájutottak olcsó áron egy-egy könyvhöz, és lehet, hogy már kétszer-háromszor elolvasták, és már nincsen szükség. Már az egész család kiolvasta a könyvet. Már nincs rá szükség. Vagy tényleg meghalnak a dédszülők, és ott van egy nagy könyvtár, és nem tudnak vele mit kezdeni, ők már a család már kiolvasta. És akkor úgy gondolják, hogy jót tesznek más emberekkel azzal, hogy ezt felajánlják adományba. Mi kimegyünk érte, elhozzuk, és kikerülnek a könyvesszekére ezek a könyvek, és nem az enyészeté lesznek, és nem porosodnak ott esetleg évtizedekig egy könyvespolcon.
Nagyon szép misszió. Milyen visszajelzések érkeztek? Mi a kedvenc történet? Biztos, hogy számos ilyen jó történet van.
Igen, sok apró jó történet van. Például az egyik, ahogyan is talált kincseket, hogy már úgy jönnek oda a könyveszekérhez, hogy hát a Márai Sándortól a gyertyákcsonkéknek biztos nincs, meg sem merem kérdezni. De a ma reggeli kiszállítással megjött. Szinte sírt a vásárló, hogy ezt meg tudta szerezni, meg tudta kapni. Akkor volt olyan, aki szegényebb ember, aki a segélyére állt sorba a postán, majd mikor fölvette a segélyt, akkor visszajött a könyveszekéhez, és vett az unokájának 3 darab mesekönyvet.
Ó, de szép.
Ez tényleg olyan. Akkor olyan is volt, aki például a busójáráson nem volt a könyveszekér, és nem találtak a gyermeknek megfelelő ajándékot ott a kirakodó vásárban, és azt kérték, hogy vigyünk oda egy kis létrát vagy dobogót, hogy a mesekönyves részt fölérje a kisfiú, és ott állt le, és fotóztuk, ott állt, és ott válogatott magának 3 könyvet, és ez volt az ajándék, hogy 3 mesekönyvet választhatott. Aztán olyan a mesekönyvekkel kapcsolatosan olyan szép sztori volt még, hogy egy idős néni talált egy olyan mesekönyvet, amit gyerekkorában látott utoljára, és most meglátta, és ő is szinte könnyekkel, hogy ezt most elviszi az unokájának, és az unokája is el fogja tudni olvasni. Úgyhogy nap mint nap vannak ilyen jó történetek, és ezért is érzem azt, hogy jó, amit csinálunk ezekből a visszajelzésekből. És ami nagyon fontos még, hogy az alkalmazottaink meg a diákok, akik nálunk dolgoznak, azok is nagyon nagy lelkesedéssel, éppen az ilyen történetek miatt nagyon nagy lelkesedéssel teszik azt, amit tesznek, és ez a másik, ami nagyon előre viszi a mi missziónkat, hogy egyrészt ott van ugye a lakosságnak a támogatása, másrészt meg aki a könyves szekérni áll, az nagyon nem mindegy, hogy ő ezt szívből csinálja, és számon tartja, hogy mi van a szekéren, és hogyha kérnek valamit, akkor nagyjából tudja, hogy van vagy nincs, és általában akik ott állnak, ők irodalomra érzékeny és képzett emberek. Ugye mi magunk is képezzük az embereket, akik jönnek hozzánk. Ezért vannak ilyen szép történetek.
És ezt tudom igazolni, mert számos alkalommal volt, hogy csak kérdezem, hogy van-e szerbantod, és azonnal mondja, illetve nem olyan régen pedig egy hölgyel épp erről a podcastról beszélgettünk, mert mondta, hogy lelkes hallgató, úgyhogy nagyon örültem is neki, ezúton is köszönjük neki, hogy hallgat minket. Kik a legkeresettebb szerzők?
Nagyon sok van. Azt mondom, hogy Vasalberből, Márai Sándorból, vagy Szabó Magdából, hát ha kikerül egy a reggeli feltöltéssel, délben szerintem már nincs meg. Jó, most lehet, hogy túlzás, de általában egy nap alatt elfogy, vagy másnap legkésőbb, ha valaki felfedezi. Tehát megvannak ezek a favoritok, amikhez nehéz hozzájutni, akkor olyan könyvek, amiket már nem adnak ki. Korábban kiadták, de már nincs kiadója. És ha ilyenek felbukkannak, akkor az is érdekes lehet. Például volt egyik szekér megnyitó, lehet, hogy pont Veszprémbe, és a polgármester úr nyitotta meg, és pont a megnyitó előtt még ott nézte végig a könyveszekeret, és kiszúrt magának egy olyan könyvet, azt mondta, ezt már 15 éve keresi, és nem találta se interneten, sehol, és ott volt fönt a szekéren, el se akarta hinni. Na ez is egy jó történet, most így eszembe jutott. Aztán mesekönyvből sosincs elég, de ugyanúgy elmondhatom ezt az utazási könyvekről, hát Biblia, Harry Potter, meg még sorolhatnám. Nincs belőle elég.
Harry Potter is szokott?
Bizony. Hát az sincs sokáig.
Fél óráig lehet.
Fél óráig lehet ott, igen.
Olyannyira egyre népszerűbb a kezdeményezés, hogy hát már egy konkurencia is felbukkant, hiszen nem tudtam nem észrevenni, hogy a budapesti Alli elnevezésű áruháznál, most azoknak mondom így, akik nem budapestiek, már 2 ilyen szekér is van. Hogy van ez a helyzet, István? Mert nem annyira értem, hogy lehet ott 2 szekér is.
Igen, hát alapjában véve tőlünk kivált néhány ember, akik úgy gondolták, hogy ők szintén csinálnak egy hasonló szervezetet, hogy ez most etikus vagy nem, erre nem szeretnék kitérni. De én úgy vagyok vele, hogy ha többen vagyunk, és többen látjuk el az embereket olcsó könyvekkel, akkor valahol ez is egy kulturális misszió, úgyhogy mi úgy gondolom, hogy tesszük a dolgunkat.
Sokszor látom azt, meg hallom azt, hogy oda a könyvszekerekhez is visznek néha így 10-15 könyvet.
Igen, igen.
Budapestiek.
Nagyon sokszor megáll egy autó a könyveszekély mellett, és kidobnak egy doboz könyvet, hogy ezt adományba odaadják nekünk. Nagyon sokszor értékes könyvek is vannak, vagy számunkra értékes könyvek is vannak benne. Aztán természetesen vannak olyanok is, amik sérültek, penészesek, amit már nem szoktunk kitenni a könyveszekérre. Ezek újra felhasználóba kerülnek. Aztán vannak olyan könyvek, amelyek értékesek ugyan, de sok van belőlük. Tehát szinte minden háztartásban, most mondhatnék ilyen, a világirodalom remekei sorozat. Rengeteg jön be belőle. És értékes könyvek, nem szívesen dobjuk ki, de eladni sem tudunk ennyit, mint amennyi van belőle, de természetesen raktározunk, amennyit lehet. És akkor ezeket föl szoktuk ajánlani iskoláknak, óvodáknak, könyvtáraknak. Volt már olyan is, hogy árvaháznak ajánlottunk föl. Akkor volt olyan, hogy gyerekkoncerten osztogattunk olyan mesekönyveket, amik ilyen kis vékony, inkább füzetecskék, amit nem szoktunk kitenni, de a gyerekek nagyon örültek neki. Úgyhogy igyekszünk megtalálni azt a réteget is, akik szívesen fogadják az adományainkat is.
István, ez egy csodálatos kezdeményezés. Egyrészt a magam példáján is látom, hogy főleg miután megtudtam, hogy minden nap frissülnek a könyvek, ezért van az, hogy bármikor arra járok, szinte kivétel nélkül kincseket találok. És én nagyon remélem, hogy hallják olyanok most ezt az interjút, akik esetleg vidéken támogatóként jelentkeznek, és reméljük, hogy Szegeden, Debrecenben, de sorolhatnám az összes nagyvárost, megjelennek a mozgókönyvszekerek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és további sok sikert ez a kezdeményezéshez.
Köszönöm szépen, és várunk mindenkit nagy szeretettel a mozgókönyvek zöld könyvesszekereinél.
Olvasni menő! Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Valuska László, a Margó Irodalmi Fesztivál alapítója mesél nekünk. Laci, mi a te életed könyve?
Most reggel álltam a polc előtt, és természetesen azzal szembesültem, hogy rengeteg könyvet tudnék hozni, és ezen annyira felidegesítettem magam, hogy egyet hoztam el. Most nekem a Knőzgóra nagy kedvencem, de azt megláttam, hogy az volt már, úgyhogy ezt nem akartam hozni. Így az Eszterházi Péternek a Szív segédigéit hoztam el, ami egyébként a Bevezetés a Szép Irodalomba című nagykötetben is megjelent, meg különállóan is, és igazából egy ilyen személyes sztori miatt hoztam el, mert hogy a könyv az lehet irodalomként fontos nekem, és akkor viszont tényleg képtelenség egyet kiválasztani, és akkor, hogyha meg a személyes nézőpontomból, akkor ezt meg azért hoztam el, mert ugye ez egy fiktív anyahaláról szól, és nekem ez egy nagyon fontos dolog volt, nyilván személyesen azért, mert édesanyám elhunyt, és az akkori barátnőm kinyomtatta ezt a könyvet nekem, ez jó régen volt, viszont a könyvet nem lehetett kapni, és akkor egy ilyen kinyomtatott formában megvolt hosszú-hosszú évekig, most is valahol megvan egy dobozban, de az Eszterházi az iszonyú fontos nekem, igazából ott sok más könyvet is hozhattam volna, tehát nekem mondjuk a Harmonia Celestis az egyik ilyen csúcsok csúcsa. Azt hiszem, hogy ez az Eszterházit kell hoznom nekem mindenképpen, és ez ilyen szempontból tök mindegy, azt hiszem, hogy melyiket hozom, tehát az lehet, hogyha máshogy kelek fel ma, akkor egy másik Eszterházit hozok ma ide, de a Szív segédigé lett az, ami tényleg egy csodálatos szöveg, és abban ugye az a legérdekesebb, hát ezt majd esetleg fotón meg lehet nézni, hogy ugye úgy van szedve a könyv, hogy itt látszanak ez a fekete keret, ami a gyászjelentéseken szokott lenni, és ő ezt így írta végig, illetve attól is látszik, hogy ez fikció, hogy azt írja, hogy június 16-án, ami az Ulyssesznek, akkor játszódik az Ulyssesz, tehát hogy egy ilyen nagyon sokszoros játék van, nem lehet úgy olvasni lineárisan egy az egyben, hogy így elkezdi fent az ember és lent befejezi, mert itt ez két szólam van, és vannak ilyen nagyon érdekes játékok benne, csak egyet megmutatok neked, mert most a hallgatók azok úgyse fogják látni, de hogy van benne ilyen sötét oldal.
Uh-huh. Teljesen fekete oldal és fehér.
Igen, zengő érc vagyok, és pengő cimbalom, rohadjon meg mindenki, gyűlöllek. Ennek ugye az első része az a Bibliából van, a második fele az meg nem. Úgyhogy... De mondom, tehát az egy nőt is hozhattam volna, amit a gimiben úgy olvastam, hogy úristen, hát én a szerelemről soha nem tanultam ennyit, miközben nem egy romantikus könyv, csak azt írja meg, hogy mennyiféle nő meg férfi kapcsolat lehet, és mindig, amikor valamibe belelépünk egy ilyen kapcsolatba, akkor mindig igazából tök mások vagyunk, tehát nem az van, hogy én ugyanazzal az aggyal és nézőponttal lépek be minden kapcsolatomban, hanem nagyon sokfélék vagyunk.
A te életed könyve Eszterházy Péter, mondhatnánk
igen,
azt is.
Igen.
De akkor szorítkozzunk arra, amit hoztál, a Szív segéd igéit, kinek ajánlanád?
Én szerintem ez egy nagyon jó könyv azoknak, akik még nem annyira ismerik Eszterházyt, mert ez egy vékony könyv.
Ez egy jó szempont.
Ez szerintem egy fontos szempont, mert most ha azt mondom, hogy a bevezetés a szép irodalma, ami egy nem tudom most mennyire van tördelve, de mondjuk ilyen 700 oldal, és elég bonyolult sokféle szövegtípusból áll össze, az ijesztő, meg a harmónia is, nem tudom, 500 oldal, de mondjuk az egy nő az, amit szerintem mindenkinek lehet ajánlani. Ez a Szívsegédigéi, ez egy nagyon személyes sztorinak látszik, és hogyha az ember így egyre többször olvassa, akkor kinyílik egy csomó olyan utalásrendszer, ami Eszterházy nagyon sokat utalgat más szerzők műveire, meg ezek az alakok, akik megjelennek a szövegben, azok is újabb szövegeket idéznek meg. Tehát valójában Eszterházy ebben volt zseniális, hogy ő nem egy könyvet írt, hanem minden alkalommal egy kicsit olyan, mint hogyha írt volna egy könyvet ahhoz, hogy belépjünk egy új univerzumba.
Azért neked az életed az irodalom tulajdonképpen, a könyves magazintól elkezdve a Margó Irodalmi Fesztiválon át, így azt hiszem, hogy neked nem telik el úgy napot, hogy ne olvasnál, de mi a te fő olvasóidőd? Mikor szeretsz a legjobban olvasni?
Ez egy tök jó, tehát ha valamivel pszichológushoz kéne járnom, az ez, tehát nekem nincsen elég időm olvasni sajnos, de én most azt vettem észre magamon, hogy a reggeleket szerettem meg, az elmúlt nem tudom, másfél-két évben a reggelek lettek azok, amikor így úgy kelek fel, hogy oké, akkor most van időm egy kicsit olvasni, mert azt vettem észre, hogy este én már teljesen paf vagyok ahhoz, hogy elmerüljek egy szövegben, és ez egy ilyen állandó visszatérő téma, hogy amikor az ágyban este könyvet veszek a kezembe, akkor az három mondat, vagy maximum fél oldal, és elájulok. Úgyhogy most a reggeleket nagyon bírom, tehát nekem nem kell reggel azzal kezdenem, hogy nem tudom, a gyereket elvigyük az óvodába, vagy az iskolába, tehát ez egy ilyen könnyebbség még, de hogy amikor fölkelek, akkor van az ilyen nyugodt egy óra, amikor lehet olvasni, mert a nap végén meg az van, hogy én azt vettem észre, hogy a napi hangulatomat, azt abszolút beleolvasom a könyvbe, és ezért egy csomószor érzem azt, hogy nem a könyvvel van baj, hanem az olvasóval, vagyis velem, mert hogy hozom az egész napi feszültséget, meg pörgést, igazából ilyen értelemben nem állok készen arra, hogy elmerüljek a szövegben, és ez meg olyan szinten idegesít, amikor azt érzem, hogy én nem állok készen rá, hogy tényleg csak három mondat lesz belőle.
De jó ötlet. Laci, köszönjük a tippeket,
köszönöm,
és köszönjük
szépen
életed könyvét.
Mutasd a könyves polcod, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyves polcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívből ajánlom nektek is. Alessandro Baricco kortárs olasz szerzőt már emlegettem korábban is a műsorban, egyik kedvenc szerzőm, és idén nyáron csak erősödött bennem ez az érzés, ugyanis egy újabb kisregényét olvastam el, amit most nektek ajánlok, ez pedig a Novecento című műve. A történet helyszíne a Virginia nevű gőzhajó, ami a két világháború között járt Európa és Amerika között, fedélzetén tele milliómosokkal, emigránsokkal és egyszerű hétköznapi emberekkel. A fennmaradt legenda szerint a hajón esténként egy különös tehetséggel és páratlan improvizációs képességgel megáldott zongorista szórakoztatta a közönséget, semmihez sem fogható muzsikájával, valósággal elbűvölte a hallgatóságát. A legenda szerint az egész életét a hajón töltötte. Nem csak, hogy ott született, hanem a lábát soha nem tette a szárazföldre, hogy miért, az senki nem tudja. Életének talányos rejtélyét magával vitte örökre. Mindössze 70 oldal, szóval nem lehet kifogás, hogy erre nincs idő, és nem is szeretnék róla többet mondani, főleg a rövidsége okán. Azt higgyétek el nekem, hogy minden egyes szava zseniális, egy gyönyörű szépen megírt kisregény, és ez a könyv nem csak egy történet, hanem zene is egyben. Sőt, talán ez a könyv maga a zene. Olvassátok el. Tehát Alessandro Baricco, Novecento. Azonnal elmondom, mivel készülök jövő hétre, de előtte hallgassuk meg azokat, akik nélkül a Lapozza 99-re nem jöhetett volna létre.
Több mint 2000 történet, amely rosszul kezdődött. De nem kell, hogy rosszul is folytatódjon. Az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja évente több mint 2000 nehéz sorsú gyermeknek ad esélyt a felzárkózásra rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal. Támogasd munkánkat, és adjunk együtt esélyt a gyerekeknek a felzárkózásra. Részletekért keresd fel a www.segélyszervezet.hu/kapaszkodó oldalt. Lapozza 99-re Szabadoságival.
A következő héten a Modern Freud nyomába eredünk, szakértő vendégemmel ugyanis egyik nagy kedvencem Irving Yalom fontosságát, hatását és regényeit vesézzük ki. Elmondjuk szerintünk, miért érdemes őt olvasni, miért is tanulhatsz rengeteget az életében már legendává vált professzortól, akit ugyan Modern Freudként emlegetnek, de talán még nagyobb hatással van napjainkban, mint volt Freud. Majd Winkler Nóra, kulturális szakember árulja el, hogy mi élete könyve, végül pedig én ajánlok egy újabb kedvencet. Ez volt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 19. epizódja. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövesd a műsort az Instagramon. Ha pedig kíváncsi vagy, hogy milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon. A zenei szerkesztő Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Szabadoságit hallottátok, köszönöm, hogy velem voltatok. Egy hét múlva újabb témákkal várlak benneteket, addig is a könyv legyen veletek.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton Podcast.